kellemes hétvégét kívánok önöknek, hölgyeim és uraim. Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Az elkövetkezendő egy órában megnézzük, hogy mi a helyzet most, ha valaki esetleg Szlovákiába vagy Ausztriába akarna utazni. Mi történik akkor, hogyha Kínában lenne dolgunk, illetőleg mi lesz akkor, hogyha turistaként szeretnénk Kínába menni, egyáltalán lehetséges-e? Úgyhogy sok-sok érdekes kérdésre kapnak választ, mégpedig izgalmas, érdekes és informatív történetekkel. Például olyan történetekkel, hogy amikor valaki Kínába utazott, akkor vajon milyen egészségügyi előírásoknak kellett megfelelni az elmúlt időszakban. Érdekes műsort ígérhetek, tehát tartsanak velem. Kellemes hétvégét kívánok önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Szó lesz majd Kínáról. Arról, hogy vajon a koronavírus járvány miatt kik és hogyan utazhatnak Kínába, egyáltalán milyen módon lehet üzleti célból beutazni, mi vár a karanténszállodákban mindazokra, akik vállalják azt, hogy bizony a tartományonként különböző szabályozás bonyolultsága ellenére és a kőkemény szigor ellenére is beutaznak, vajon miként tehetik ezt meg. Ezzel kapcsolatban egy érdekes beszélgetést hallhatnak majd, de előtte megnézhetjük azt, hogy vajon a környező országokban milyen feltételekkel utazhatunk, hiszen látjuk azt, hogy a szigorítások időszakát éljük, és noha az Egyesült Államok nyitott, Oroszország még korábban nyitott, Ausztráliában is nyitásról hallunk, de mégis összességében inkább többen szigorítottak a különböző szabályokon, az egészségügyi protokollon, úgyhogy nem egyszerű most bárhova is utazni. Hogyha Szlovákiát nézzük, akkor két hetes zárlatról számolhatok be. A létfontosságú üzletek nyitva maradnak, ide tartoznak az élelmiszerboltok, a drogériák, a gyógyszertárak, a cipőboltok és a kertészeti boltok is, tehát vannak azért olyanok, amelyekben lehet vásárolni, de alapvetően november 25-től kéthetes általános zárlat érvényes Szlovákiában a koronavírus járvány megfékezése érdekében. Az iskolákat központilag nem zárják le, az oktatásügyben regionális döntések születnek majd, és hamarosan majd 10 nap múlva átértékelik a helyzetet, és az oltottak bizonyos enyhítésekre számíthatnak majd. Hajnali 1 és 5 óra között korlátozás nélkül lehet mozogni. Ugyanakkor, amikor valaki létfontosságú árucikkeket vásárolna, élelmiszer, gyógyszereket, tisztálkodószereket, cipőt, állateledelt, üzemanyagot, újságot, akkor ezeket a legközelebbi üzletben kell, hogy megvásárolja. A természetjárás csak a járáson belül megengedett, és az otthoni munkavégzést javasolják mindenkinek. Az oltatlanoknak és azoknak, akik 180 napnál régebben estek át a fertőzésen, 7 naponként negatív teszteredményt kell felmutatniuk. Az oltatlan alkalmazottak egy nemrégiben elfogadott jogszabály értelmében fizetés nélküli szabadságra is elküldhetők. Úgyhogy Szlovákia is kőkeményen beszigorított Ausztria után, de Új-Zéland is úgy döntött, hogy további 5 hónapig nem fogad külföldi látogatókat. Csak a külföldön ragadt állampolgárok és a tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldiek térhetnek vissza az országba. A teljesen beoltott nemzetközi utazók legközelebb 2022. április 30-án léphetnek csak be Új-Zélandra, úgyhogy valamikor majd egyszer talán meg lehet nézni például a Hobbit szállodákat. A beoltott új-zélandi állampolgároknak és a hosszú távú új-zélandi tartózkodási engedéllyel rendelkező személyeknek, akik jelenleg nem tudnak belépni az országba, nem kell ennyit várniuk, mivel a nyitás lépcsőzetes lesz. Aki Ausztráliában rekedt, ők január 16-ától, a többiek február 13-ától térhetnek vissza. Tehát még az sem egyértelmű, hogy ők mondjuk rögtön vissza tudjanak menni, nem egyszerű, az biztos a helyzet. A Portugáliához tartozó Madeira szigete nyitva marad ugyan, de itt is szigorításokról számolhatunk be. Az üzletekbe, a tömegközlekedési eszközök látogatásakor, a mozikba, ha valaki be akar menni, a bároknál, az éttermeknél oltási igazolást kérnek, vagy pedig hetente megújítandó negatív antigén tesztet kell bemutatni mindenképpen. Az intézkedések nem vonatkoznak a 12 év alatti gyermekekre, illetve azokra, akik nem oltathatóak be. Ha valaki külföldről Madeirára érkezik, akkor az érkezéstől számított 48 órán belül negatív antigén tesztet kell bemutatnia. Úgyhogy itt is azért van feladat bőven, ha valaki ide érkezik, ide utazik. Összességében azt lehet látni itt Európában, hogyha valaki utazni szeretne, akkor oltás nélkül ezt nagyon nehezen vagy egyáltalán nem teheti meg. Ez vonatkozik bizonyos országok látogatására, ugyanúgy, mint mondjuk arra, hogy szállodába, vendéglátóhelyre menjen, és egyáltalán síelni elmegyen, vagy síbérlete legyen. Tehát oltás nélkül a mozgás, a szolgáltatások igénybevétele és sok minden más nagyon sok országban, nagyon sok helyen ellehetetlenül ezt látjuk. Ausztráliában szintén a tervek szerint egyelőre december 12-ig 0-24-es kijárási korlátozás lép életbe. Az intézkedés célja a társas kontaktusok számának csökkentésével a járványhullám megtörése. Úgyhogy a szállodákat, a vendéglátóegységeket, a kulturális létesítmények mellett az összes más kereskedelmi egységet is bezárták, kivétel csak az élelmiszerüzletek, gyógyszertárak és bizonyos alapellátást nyújtó szolgáltatók. Az óvodák és az iskolák nyitva maradnak, szigorú maszkhasználat mellett és folyamatos teszteléssel, de az oltatlanok számára várhatóan a 20 nap elteltével sem ér véget majd a zárlat, úgyhogy ott is nagyon kemények lesznek a rendelkezések, tehát aki nincsen beoltva, az vélhetően nem fog tudni majd még a továbbiakban sem szabadon mozogni. Ha pedig megnézzük azt, hogy mi lesz majd február 1-től, nos, a jogszabály előkészítése már elkezdődött Ausztriában, miszerint általános oltási kötelezettség lép életbe majd a koronavírus elleni védekezés érdekében. Úgyhogy az biztos, hogy Szlovákia, Ausztria szintén zárt, a távol-keleti országok közül is többen zártak, Kína szintén még mindig az zárlatot léptette életbe, csak az üzleti utazók nagyon kemény feltételekkel utazhatnak, erről majd hallhatnak a műsor következő részénél a híreket követően, úgyhogy nem egyszerű az utazók helyzete. Mikor már azt gondoltuk, hogy most aztán az adventi utazások, meg a pihenések, meg az egzotikus időszakok talán lehetségesek lesznek, és az utazási irodák már kezdtek éppen bigazakodóvá válni, akkor láttuk, hogy a mostani hullám rendkívül erős, úgyhogy nagyon komoly nehézségeket jelent a szolgáltatóknak szerte Európában és szerte a világon. Pedig nagyon sok mindenre felkészültek a szolgáltatók. Szlovákiában például megnyílt a tátrai jégtemplom, december első napjában várták azt, hogy majd jöhetnek a síelők, és folytathatnám tovább. Ausztriában és az adventi vásárokra várnák azokat, akik ide látogatnak, hát a magyar turisták közül rengetegen mentek el Bécsbe egy hagyományos időszakban. Hát most majd meglátjuk, hogy mi lesz. Hát itt azért, ha hinni lehet az előrejelzéseknek, az egészségügyi szakemberek azt mondják, hogy vélhetően meg lehet törni a járvány terjedésének ütemét ezekkel a kemény szigorításokkal, és akkor december elején, közepén lehet majd enyhíteni, és akkor talán karácsony előtt még vásárolgathatunk is, meg lehet majd utazgatni belföldön, már mondjuk Ausztriában, Szlovákiában, meg mindenhol másutt, ahol belföldnek minősül ugye az utazás, és aztán lehet egy kicsit enyhíteni. Hát meglátjuk majd, hogy mi lesz. Míg korábban azt mondtuk, hogy a tervek szerint a német karácsonyi vásárok közül is sokat próbálnak megtartani. Nos, szomorú hír, hogy nem lesznek karácsonyi vásárok Bajorországban, az éjszakai szórakozóhelyeket pedig bezárják, úgyhogy tovább szigorították Bajorországban a korlátozásokat, hogy lassítsák a vírus terjedését. Idén nem lesznek karácsonyi vásárok a tartományban, az éjszakai szórakozó helyeket egyelőre 3 hétre zárták be, aztán majd meglátják, újra gondolják. Felfüggesztették a vendéglátás, az idegenforgalom, a kulturális intézmények, a sportegyesületek és nagyon sok egyéb szolgáltatás működését is. A gyermekellátás, a közoktatás ugyan tovább működik, de az iskolásoknak is állandóan maszkot kell viselniük és rendszeresen tesztelik őket. Ausztria szigorított, Szlovákia szigorít, Bajorország szigorít, és általánosságban mindenhol azt halljuk Európában, hogy a koronavírus járvány miatt a legtöbb ország szigorít. Van, ahol elmaradnak a karácsonyi vásárok, van, ahol még nem tudjuk, hogy elmaradnak vagy sem, mert hogy majd december elején, közepén újraértékelik a helyzetet. És hát azt is látjuk, hogy még a síszezon is kérdéses, hogy miként alakul majd, hiszen míg 2 héttel ezelőtt még bizakodóak voltunk, 1 héttel ezelőtt még azt gondoltuk, hogy majd lesz síelésre lehetőség, most meg azt is látjuk, hogy vannak országok, amelyek teljesen bezárkoznak továbbra is. Igaz, január és február messze van, tehát lehet, hogy csak a decemberi időszak az, amit majd át kell vészelni, meglátjuk, hogy miként alakul az egészségügyi helyzet. És hát azt is látjuk, hogy még korábban Ausztrália nyitásáról, meg az Egyesült Államok nyitásáról beszélhettünk, és láthattuk azt, hogy talán akkor majd mégiscsak be lehet szigorú feltételekkel, meg bonyolultan ugyan, de utazni akár turisztikai célból is jó pár helyre. Most azt is látjuk, hogy a visszaszigorításon gondolkodnak sok helyen, és az ázsiai területek közül pedig a Tájföldre ugyan utazhatnak jó pár tartományba bizonyos feltételekkel a turisták, de más országok még mindig zárva tartanak. Így például Kína is nagyon kemény feltételekkel enged csak be külföldieket, hogy miként és hogyan lehet ide utazni, és egyáltalán mennyire szigorúak az itteni előírások, arról egy izgalmas interjút készítettem. Panajot Fejér Dávid színészként, modellként nagyon hosszú ideig élt Kínában, kínai vállalkozása is van. Most a koronavírus járvány idején mi az, amit egy Kínába utazónak tudnia kell? Egyáltalán tudunk-e Kínába utazni?
Jelenleg turista nem tud beutazni Kínába. Akkor tud valaki beutazni, hogyha diploma útlevele van, vagy munkavállalási vízuma. Ennek viszont nagyon-nagyon szigorú feltételei vannak. Az első feltétele az az, hogy be legyél oltva kínai vakcinával, csak azt fogadják el a kínaiak.
Nagyon sok helyen azt hallhattuk, hogy úristen, akkor csak a Pfizer, csak a nyugati vakcina jó, ha kelet felé megyünk, akkor meg csak a keleti jó?
Hát a kínaiak csak a keleti vakcinákat fogadják el, tehát Pfizerrel, AstraZeneca-val, Modernával nem lehet beutazni, csak a kínaival.
Ha már valaki beutazott akkor, vagy egyáltalán ott tartózkodik, akkor milyen egészségügyi előírásokra kell számítani? Hiszen azt olvastuk a híradásukban, hogy meglehetősen szigorúak, bármi, bárhol történik, akkor azonnal nagyobb területeket is lezárnak akár a kínai hatóságok.
Tehát jelenleg a beutazás feltétele az a kínai munkavállalási vízum, valamint a két oltás. Ezen kívül úgy néz ki a rendszer, hogy kell, hogy legyen egy zöld QR kódunk, amit az adott országba a nagykövetség ad ki. Viszont ez a zöld QR kód, ez csak a közvetlen járatokra érvényes, vagy maximum egy átszállással lehet Kínába érkezni, de viszont jelenleg Budapestről nincsen közvetlen járat Kínába, csak Varsóból van közvetlen járat, illetve Bécsből. Tehát úgy tudunk kiutazni Kínába, hogy először a pesti nagykövetségtől kapunk egy zöld QR kódot. Ezt úgy tudjuk megkapni, hogy egy negatív teszttel bizonyítjuk, hogy nem vagyunk covidosak, és ezzel a zöld QR kóddal el kell menni a varsói vagy a bécsi nagykövetségre, és ez a zöld kód alapján adnak ott egy zöld QR kódot, és azzal tudunk felszállni a repülőre, és közvetlen járattal Pekingbe érkezni.
Hogyha már ott vagyunk, akkor mire kell számítani? Mennyire szigorúak az előírások?
Nagyon szigorúak az előírások. Mikor megérkeztünk a repülőtérre, körülbelül egy 5-6 órás vizsgálat következik, különböző kérdéseket tesznek fel, és ezután rendőri kísérettel, tehát 4 szirénázó rendőri autó kísérettel elvisznek minket egy buszba a karantén hotelba, és ez alatt még a forgalmat is megállítják. Tehát nagyon durva. És ezután, hát ez tartományonként változik, de minimum 14 és 21 napos hatósági karantén van, ami azt jelenti, hogy az alatt az idő alatt nem lehet kijönni a szállodából, nem lehet elhagyni a szállodai szobát sem, illetve csak akkor lehet kinyitni az ajtót, amikor hozzák az ételt. Tehát hogyha azon kívül kinyitod az ajtót, akkor a karantén előről kezdődik. Tehát akkor előről indul a 21 nap. Viszont vannak olyan tartományok, például Shenyang tartománya, ahol 56 napos karantén kötelezettség van, 28 nap hotel karantén és 28 nap otthoni karantén. Tehát ez ugye tartományonként változik a karantén. Miután a hatósági karantént leültük Pekingbe, a 21 napot, utána, ha másik városba megyünk, ott is elrendelhetnek 7-től 14 napos otthoni karantént. Ez alatt a 21 nap alatt, a hatósági karantén alatt 7-szer tesztelnek minket, tehát minden 3 napba tesztelnek minket, mind orrból, mind garatból, és ugye ennek mind negatívnak kell lennie. És miután a 21 nap teszt lejárt, és utána kiszabadultunk, akkor utána mehetünk oda, ahova akarunk. Utána van még egy 7 napos időintervallum, amikor minden nap be kell küldened a testhőmérsékletet reggel, délbe és este, és akkor is fokozottan lehet csak közösségekbe menni.
Akkor tényleg nagyon nehéz most azt gondolom egy külföldinek, de a helyieknek is ilyen bonyolultak a szabályok?
Igen, tehát ugyanez vonatkozik egy kínaira, mint egy külföldre, nincs különbség, tehát senki nem menekül a karantén alól.
Gondolom azért a kínai hatóságok tanulva abból, ami a legelső járványgóc Wuhan környékén történt, most már óvatosabbak. Ez egyébként sikeres? Tehát ez a fajta iszonyatosan kemény járványpolitikai szigorúság, ez hatásos egészségügyi szempontból?
Nagyon hatásos, hiszen ott ez a zéró tolerancia van, és hogyha azt nézzük meg, hogy ez egy 1,3 milliárdos népsűrűségű ország, gyakorlatilag egész Kínában van kb. 10 eset, tehát az nagyon minimális. Ugyanis olyan törvények vannak, hogyha egyetlen egy ember covidos, akkor akár egy egész városrészt lezárnak, lakónegyedeket lezárnak, karanténbe zárnak embereket, és milliókat tesztelnek.
De egyébként ez vajon indokolt? Tehát nem bénítja meg az adott területnek a gazdaságát, tesz nehéz sorsúvá olyan embereket, akiknek mondjuk a kis vállalkozása, vagy akár a munkája veszélybe kerül emiatt?
Ebbe biztos, hogy van igazság, tehát biztos, hogy pár embernek ez nagyon nagy probléma, de hát a Kína úgy gondolkodik, hogy az első szempont az egészség, és a második a gazdaság. És ugye 1,3 milliárd ember azért ez elég sok, tehát hogyha abból pár nem dolgozik, akkor azt úgy gondolják, hogy az a veszteség az nem olyan számottevő.
Mindez azonban azzal is jár, hogy nem csak a világban, mondjuk a nyugati világban, hanem Kínában is azért vannak nehézségek a Covid miatt. A kínai gazdaságra milyen hatással van egyébként a koronavírus járvány? Hiszen gondolom azért mégiscsak a maszkgyártásban, meg a különböző dolgok beszerzésében nagyon sokan itt jeleskedtek, meg itt voltak olyan esetek, hogy a repülőtereken a különböző titkosszolgálatok elhapolták az egymás szállítmányait, de a másik oldalon pedig azért a lezárások megnehezítik a kínai értékesítést és a gyártást is.
Igen, hát ugye a gazdaságra mindenképpen negatív hatással van, de ezt, ahogy az előző kérdésed és válaszol mondtam, ugye Kína úgy gondolja, hogy az egészség az első és a legfontosabb, és az, hogy vannak gazdasági kiesések, ők ezt gondolom beleszámolják. Tehát most például az egyik ismerősöm, egy nagyon jó barátom, ő egy klubba dolgozik DJ-ként, és mivel Chengdu-ba, ahol én is éltem, ott találtak pár fertőzöttet, ezért az egész a klubot bezárták, és egy hétig nem is nyitott ki, de most már a hetedik napja van az, hogy nincsen koronavírus fertőzés, ugye mindenkit letesztelnek, ugye milliókat tesztelnek, és ugye csomó városrészt karanténba zártak, és most újra szabad lett Chengdu, és most újra kinyitottak a klubok.
Vajon mikor térhetnek vissza a külföldiek nagyobb számba, akár munkavállalóként, akár turistaként, úgy, hogy nem lesz ennyire kemény a karantén? Van-e ezzel kapcsolatban bármilyen elképzelés?
Hát én beszéltem kínai ismerőseimmel, ők azt mondják, hogy jövőre talán könnyebb lesz a visszatérés, de ez ugye attól függ, hogy Európában és az Egyesült Államokban a kormányok hogyan kezelik a vírust, és ahogy látjuk, hát nem túl jól. Úgyhogy ilyen szempontból én nem vagyok annyira optimista és bizakodó, és én úgy gondolom, hogy Kína ezeket a szigorú karantén törvényeket ezt még akár évekig is meg fogja tartani.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Kemények a szabályok, mint hallhatták, hölgyeim és uraim, Kínában. Az biztos, hogy azt követően, ami a legelső járvány hullámot követte Wuhan környékén, azt követően nagyon gyorsan próbáltak meg lépni, hiszen ott azért lássuk be, hogy a nemzetközi közvélemény is kételkedve, gyanakodva fogadta a híreket, az intézkedéseket, úgyhogy azt követően mindenképpen megpróbálták megakadályozni a legtöbb helyen úgy a vírus terjedését, hogy nem sokat teketóriáztak, amikor nagyobb területeket kellett lezárni és karanténba küldeni, akár városrészeket is Kínában. Úgyhogy hallhatták most, hogy azért rendkívül szigorúak az egészségügyi előírások, és hogyha valaki ide akar utazni, akkor tényleg valószínűleg akkor teszi, hogyha igazán komoly dolga van, mert annyi időt kell karanténban lenni, vagy olyan nehezek az előírások, hogy azt gondolom, hogy egy röpke kis aláírásért, vagy bármi másért, az biztos, hogy nem egyszerű ide beutazni, de hát, hogyha valaki kiutazik a kínai állampolgárok közül, és visszautazik, akkor ugyanolyan nehéz feltételek várnak rá, és ezzel próbálják meg elejét venni, hogy újabb járványgócok alakuljanak ki Kínában. Az biztos, hogy az első fél óra azért elég izgalmas volt abban a tekintetben, hogy a koronavírus járvány miatt, hogyha valaki utazást tervezett, akkor bizony figyelhetett alaposan, hogy mit tehet, hogyha Ausztriába, ha Szlovákiába utazott, vagy utazna egyáltalán, és hogy a környező területekre, vagy akár egy németországi városba miként mehetünk. Hát van, ahova nincs miért menni, mert hogyha az adventi vásárban gondolkodtak sokan, akkor, mint hallhatták, jó pár helyen az a döntés született, hogy bár hetekig azt hallhattuk, hogy igen, lesznek adventi vásárok, aztán kiderült, hogy mégsem lesznek adventi vásárok, de azért vannak bizony olyan területek, olyan helyek, a világban, Magyarországon kívül, ahol az adventi vásárokat nem fújják le, megtartják, meg hát az is igaz, hogy el lehet később is kezdeni akár ezeket, hiszen nagyon sok helyen folyamatosan felülvizsgálják az egészségügyi helyzet függvényében a különböző rendelkezéseket. És hát azt is hallhatták, hogy Kínában milyen a helyzet. Az biztos, hogy ha valaki ide be akar utazni, mert üzleti célból feltétlenül szükséges egy látogatást tennie, akkor alaposan fel kell készülnie arra, hogy rendkívül szigorúak az egészségügyi előírások, a karantén, és ezt nagyon szigorúan veszik, állandó folyamatos tesztelés, tehát az kétségtelen, hogy azt gondolom csak annak érdemes erre benevezni, akinek feltétlenül muszáj. De ha már Kínánál tartunk, egy hagyományos évben egyébként a legnépszerűbb látványosság Kínában a nagyfal. Persze, jó kérdés, hogy nagyfal, de melyik része a nagyfalnak, hiszen a nagyfal az lényegében egy 6000 kilométernél is hosszabb épület együttes. Mondom ezt, miközben egyébként pont egy szállodában sétálgatok, tehát hogyha jobbra kinézek, akkor látom, hogy éppen az utolsó leveleitől és az egyik kedves fa megszabadul, mert azért hűvös most az idő. Egy szállodában vagyok, és pont arról beszélgettünk pár perccel ezelőtt a kedves itteni szálloda társaimmal, hogy hát ők nagyon szerették volna megnézni a nagy falat. Nos, Peking közelében van egy olyan rész, ami látogatható, nagyjából pár óra alatt ide tudunk jutni taxival, talán ez a legegyszerűbb megoldás, és itt fel is mehetünk a falra, vannak szuvenírárusok, és még kérpupu tevét is láthatunk, sőt, akár fel is ülhetünk a hátára egy normál időszakban. Hozzáteszem, voltam úgy is ennél a szakasznál egy kedves fotós barátommal, hogy akkora köd volt, hogy nem lehetett látni a nagy falat, és amikor felmentünk, gyakorlatilag egy méterre talán, ha elláttunk a lábunknál, tehát szegény nem tudott egyetlen egy fotót se készíteni arról, hogy ő ott van a nagy falnál. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebből a szempontból azért nagyon érdekes. Nekem az első látogatásom alkalmával szerencsém volt, irgalmatlan hideg volt, és nagy ilyen orosz sapkát kellett a fejemre csapnom, de azzal együtt gyönyörű napsütés volt a hideg ellenére, úgyhogy mesés felvételek készülhettek, tehát láttam jó pár szakaszt hosszasan így a nagy falból, és egyébként más szakaszok is viszonylag éppen vannak, aztán vannak hiányos szakaszok, és vannak olyan részek is, ahol szinte meg is szakad, és csak az alapokat látjuk maga a fal. Vannak olyan részek, ahol akár két kocsi egymással szemben is régen el tudott menni, már nem motorizált autóra gondoljanak, hanem ilyen kis harci kocsikra, és hát persze vannak hatalmas nagy bástyaszerű részek is. Közben egy kicsit arrébb húzódtam, hiszen elindították a zenét, mert a hotelben itt úgy vélik, hogy egy valamire való turista azért legyen már aktív délelőtt, és a zenére nyilván könnyebb kimenni, hogyha az ember szeretne egy picit kirándulgatni. Hát az biztos, hogy Kínában lehet kirándulgatni egyébként, ha már Kínáról meséltem, hiszen óriási területek vannak, van sivatagi rész, olyan csodálatos hely is, ahol egymást érik a fantasztikus fák, és amikor tavasszal virágba borul minden, akkor álomszép látvány, hatalmas tavak, óriási folyók, és talán a legérdekesebb azonban azt gondolom egy európai utazó számára a városoknak a látványa. Amikor először ide látogattam, én azt hittem még, hogy ilyen pagodaszerű épületek sokasságával fogok találkozni. Hát persze az óvárosi területeken vannak ilyenek, de óriási felhőkarcolókat képzeljenek el, inkább az egyiken jobban csillog a napfény, mint a másikon. Ezüst, kék, mindenféle fémes dizájn, hatalmas épületek, ultramodern minden, mágnes vasút. Hát az biztos, hogy egy sankai vagy egy pekingi látogatás az azért ilyen szempontból dermesztő élmény, hogy milyen óriási felhőkarcolók nőttek ki az égből, és hát hamarabb és több felhőkarcoló épült az utóbbi időben, mint mondjuk New Yorkban, amiről azt gondolnánk, hogy ott van talán a legtöbb felhőkarcoló, de Shanghai, Peking és Hongkong ilyen téren azért bőven versenybe tud szállni az amerikai metropoliszokkal. Ha pedig a modernitásról beszélünk, akkor ma már mindenki mobiltelefonnal sétálgat és mobiltelefonnal fizet. A névjegykártya kiment a divatból, ha valakivel ismerkedünk, akkor utána egymáshoz érintjük a mobiltelefont, és már a névjegykártyák, már az adatok, az alapadatok, azok át is mentek. És gyakorlatilag a helyi alkalmazások segítségével még a taxiban is jó részt készpénzmentes fizetéssel működhet a dolog. Ez nagyon érdekes, hogy hogy megváltozott Kínában. Amikor először voltam, akkor persze még elő kellett venni a kellemes kis bankókat, és hát itt persze van borravaló, ellentétben mondjuk Japánnal, és el is várják jó pár helyen. ha pedig van turizmus, akkor a turisták szuvenírek sokasága közül válogathatnak. A tiltott város Pekingben nekem egy kicsit csalódás volt, bár monumentális épületegyüttest képzeltem, és tényleg az volt, de előtte voltam Bangkokban a királyi palota környéki templomokat megnézni, és hát azok azért látványosabbak, a gyönyörű aranyozott kupolákkal, pagodászerű épületekkel. De ezzel együtt azért a tiltott város is megér egy látogatást mindenképpen, ha Pekingben járunk, és természetesen kötelező elmennünk autentikus kínai piacra, ahol valóban mindent lehet kapni, ami szemszájnak ingere, meglehetősen olcsón, tehát nyilván azért minőségben van, amelyik bőven kivetni valót hagy maga után, és hát a hamisított termékek a mai napig azért még sok helyen kaphatók, bár nyugati nyomásra Kína azért sokat tett azért, hogy ezeknek a kereskedelme visszaszoruljon. Hát a visszaszorulás az azt jelenti, hogy eddig minden piacon nagyon sok helyen lehetett kapni, most már minden piacon kevesebb pultnál, és sok helyen inkább más jellegű kínai termékeket lehet kapni. De hát azért még látunk Mercedest és mindenféle más olyan járművet, ami egy picit nyugati elődjére hajaz. Bár hozzáteszem egyébként, hát most már a nagy autógyárak részvényének egy része is kínai tulajdonban van, úgyhogy majd hogy nem mindegy. Összességében, ami még érdekes, az a kulturális program Pekingben. Elvittek például kínai operába, ami egyáltalán nem hasonlít a miénkhez. Harci jelenetek sokasága van itt, és felöltözött, maskarába öltözött férfiak hadakoznak sokszor, és hát a hanghatások is olyanok, hogy egyáltalán nem a hazai operához hasonlít, de maga az épület sem egy olyan full extrás, és hát a háttér pedig ősi kínai, úgyhogy önmagában ez is érdekes élmény, hogyha valaki egy ilyen látványosságot megnéz, és végigélvez. De mondom, ne hazai operát képzeljenek el, és fel se kell öltözni túlságosan. Tehát a piaclátogatás, a bárok, a klubok, a hatalmas elektronikai centrumok mellett azért sok minden más is érdekes, például a kínai császári hajó, mert hogy van egy olyan hajó is a nyári palota mellett, amit betonból építettek, és hát igazából csak illusztrációnak szolgál, de legalább jó drága volt. Emellett természetesen a régi templomok világát is idézi az óváros piros tetejű csodáinak együttese, úgyhogy bőven van mit csinálni. Egy dologról le kell figyelni, angolul még mindig kevesen beszélnek, úgyhogy ha el akarunk menni valahova például taxival, akkor nem árt, ha felírjuk kínaiul még a szállodában, hogy pontosan mit szeretnénk, aztán azt megmutatjuk a taxisnak, így biztosak lehetünk, hogy oda is visz, ahova mi szeretnénk, legalábbis reménykedhetünk benne. A közlekedés gyors, nagyon modern, az ételek választéka tényleg pazar, szinte minden típusú éttermet megtalálunk, és ahogy erősödik a kínai középréteg, úgy egyre szélesebb a választék a boltokban, és egyre több minden közül válogathatunk, úgyhogy azt gondolom, hogy a széles választék persze nem azt jelenti, hogy eddig ne lett volna az ég egy ott a világon minden kapható, de most a luxus termékekre gondolok, elsősorban mindarra, amit egy turista vesz, mondjuk, hogyha Londonból ide érkezik. Nagyon sok mindenről meséltünk már a koronavírus járvány kapcsán itt a mai műsorban, de főként Kínáról, arról is, hogy ha valaki üzleti okból beszeretne utazni Kínába, és jelen pillanatban nem ott tartózkodik, tehát akár kínai állampolgár, akár más ország állampolgára, akkor milyen egészségügyi előírások vonatkoznak rá, hogyha utána oda be akar utazni. Ez azért különösen érdekes, mert ugye a Wuhan óta a kínaiak nagyon komoly intézkedéseket hoztak, és ezeknek a rendszere azért elég komoly. Erről szó volt egyebek közt a mai műsorban. Az elkövetkezendő időszakban pedig arról lesz szó, hogy ha már végre utazhatunk mindenhova, és talán túl leszünk a koronavírus járványon, vagy legalábbis egy picit megoldás születik arra, hogy miként tudjuk úgy kezelni, hogy nem kell feltétlenül szigorú utazási tilalom, vagy hasonló, akkor mit érdemes megnézni Kínában? Nos, önmagában, mint már említettem, szétfeszíteni a műsor kereteit, hogyha a látnivalókat felsorolnánk, hát önmagában csak Hongkong az egyik kedvenc városom, ami most már Kínához tartozik, visszaadták a britek, vagy akár Macau egy-egy műsort megér, annyira érdekes és annyira látványos. De hogyha utazást tervezünk, akkor a legtöbben Pekingbe látogatnak el, meg az itteni nagyfal szakaszt, a közeli nagyfal szakaszt nézik meg, és a piacokat, a belváros tekintik meg, de egyébként Shanghai talán egy picit turisztikai szempontból szerethetőbb város, tehát itt igazán van élet a központi részen, és a felhőkarcolók sokasága a folyóparton valóban impulzív látványt nyújt. De valójában hihetetlenül sok település közül válogathatunk, és azért vannak bőven látnivalók. Hangzhou még, ami nagyon népszerű, de elviszik Kína Velencéjébe és látogatókat, de van olyan hely is, ahol az európai látnivalókat megépítették kicsibe, és még a budapesti Hősök terét is láthatjuk. Úgyhogy rengeteg minden van. Az átlagos látogató az Pekingbe elmegy, és utána megnézi a Ming sírokat, meg megnézi a tiltott várost Pekingbe. A Ming sírok az a kicsit odébb van általában, hogyha valaki megnézi a nagyfal szakaszát, visszafelé a Ming sírokhoz is elviszik a taxisok. Ezek a fő látnivalók, de maga a Ming sír, hogyha valaki a kínai történelmet szereti, akkor érdekes neki. Az oda vezető látványos szobrokkal övezett út is mindenképpen megért néhány felvételt, de egyébként úgy látványilag akkor érdekes, hogyha előtt azért utána olvasunk, vagy pedig van egy profi idegenvezetőnk. Ez a pekingi rész, Sankajban ugye bevásárolunk, megnézzük a városközpontot, az impulzív ültetését élvezzük a városnak, meg azt a mágnes vasutat, ami a repülőtérről behoz minket, hogyha ezzel jövünk. Úgyhogy ez is nagyon-nagyon érdekes. Hongkong pedig, mint mondtam, a kedvenc városom, ahol a világ legnagyobb mozgó lépcső rendszerén mehetünk föl a helyi rózsadomb-szerű helyre, és ott aztán, ha apartmanunk van, akkor felkereshetjük. A plázák egymást érik, és még a különböző vasúti megállók, meg a Kom kikötő is egyben bevásárló központ. Makao pedig a kaszinózóknak a paradicsoma. Úgyhogy ezek a turisztikai szempontból leginkább látogatottabb kínai területek, bár hozzáteszem, hogy ezeken kívül is rengeteg-rengeteg minden van. Hát olyan fantasztikus a természet, hogy túrás sokaságát lehet itt eltölteni, hogyha éppen be lehet utazni az országba. De ami igazából ilyenkor már érdekel minket, mikor lassan delel, hogy vajon milyenek az ételek, és amikor azt mondjuk, hogy kínai konyha, na hát ez nehezen értelmezhető, mert itt tartományonként más és más a konyha, tehát van szecsuáni konyha, van pekingi konyha, stb. Stb. Amit le kell, hogy szögezzek, hogy köszönő viszonyban nincsenek jó részt a magyarországi, meg az európai kínai éttermek, eredeti kínai éttermekhez, főleg azért, mert az alapanyagok mások, az elkészítési technika az lehet hasonló vagy ugyanolyan, de alapvetően az alapanyag meghatározza azt, hogy milyen lesz az ízvilág. Bár nem volt számomra annyira nagyon-nagyon szignifikáns a különbség, mint amikor Japánban voltam, és én előtte azt mondtam, hogy nem szeretem a sushit, nem szeretem a japán konyhát, aztán kipróbáltam, hogy milyen fantasztikus dolgok vannak egy ottani friss étteremben, és az akváriumban még úszkált a hal, vagy elkészítették a legfinomabb részéből a sushit, és akkor azt mondtam, hogy tényleg ez teljesen más, mint amihez én hozzászoktam. Hát amit megkapunk a különböző nagy bevásárlóközpontok polcain, arról most inkább nem mesélnék. De az is biztos, hogy a Kína esetében például itt van a pekingi kacsa, és többször is ettem régebben étteremben pekingi kacsát, és hát mondtam, hogy hát ez nem az én világom. Na hát köze nem volt ahhoz a kacsához, ami a híres pekingi kacsa éttermekben van. Konkrétan a pekingi kacsa sovány kacsából készül, lehántják a kacsa bőrét és az alatt lévő húsát, de eleve az itteni kacsák jóval vékonyabbak, jóval soványabbak, mint a mi kacsáink. Következőképpen teljesen más lesz az egész, mert nem ilyen kis zsíros falatok, hanem sovány, finom, nagyon kellemes ízvilágú falatok sorakoznak majd az egyik központi tányéron. Ugye Kínában úgy működnek az éttermek, hogy hatalmas nagy körasztalok vannak általában, azokra hozzák a fogásokat, és hogyha mondjuk egy család ott lakomázik, akkor mindig egy picit arrébb tudjuk tekerni ezt az asztalt, és akkor a másik fogás jön oda elénk, és így tudunk lényegében érkezni. Tehát a pekingi kacsa az úgy működik, hogy a kacsának ezt a bőrös, húsos részét lehántják, apró kis falatokat készítenek, majd hoznak egy palacsintatésztát, vagy legalábbis palacsintához hasonló tésztát, abba beleteszünk egy kis szójaszószt, hozzáteszünk egy kis hagymát, új hagymát, és lényegében a pekingi kacsa az egy kacsás palacsinta, ami, hát most azt mondtam, hogy szójaszósz, de ez se felel meg teljesen annak, amit kapunk, mert szója is van benne, meg még sok minden más, hát fú, de nagyon finom pekingi kacsa étterem, nagyon finom szósza. És összességében a nagyon jó szószba a nagyon finom kis kacsadarabot, nagyon finom kis hagymával megspékelve egy nagyon finom tésztába begöngyöljük, és ezt aztán hambe kapjuk. Ez a fajta fura kacsás palacsintana, ez a pekingi kacsa rendkívül ízletes. Tényleg, hát nem tudtam elszakadni tőle, még kétszer visszamentem, amikor ott voltunk 10 napig Pekingben. Aztán persze vannak nagyon durva ételek is. Hát amikor a kínai étteremből a varangyos béka előttem úgy kitotyogott, akkor azért éreztem, hogy ez nem az én világom. Akkor egy ilyen harcos hal kinézetű fura tengeri szörny is rám nézett az asztalon, de abból se tudtam igazán jó ízűen falatozni. De hát vannak különböző kesudiós, izgalmas csodák is, de azt kétségtelen, hogy rengeteg olyan dolgot megesznek, amit mi álmunkban se gondoltuk volna, hogy lehet fogyasztani, és mégis nagyon finomat készítenek belőle. Csirkéből rengeteg minden készül, de disznóból is, mivel hogy párcikával leszünk, ezért általában apró falatok vannak, és hozzá rizs, ha egyáltalán van hozzá rizs, meg hát a leves még nagyon lényeges, ami jóval kisebb adag, mint amit mi megszoktunk, és az ízvilága is teljesen más attól függően, hogy éppen hol eszünk, hát az édes savanyú leves az, ami klasszikus, de hát az is csak egy bizonyos tartományi konyhára jellemző, és azt sem egészen úgy csinálják, mint ahogy mi megszoktuk. De hogy összességében azt kell mondanom, hogy nem maradtam éhen Kínában, tehát mindig volt valami finomság, mind Pekingben, mind Shanghaiban. Hongkong az azért más tészta, mert ott azért a brit örökség következtében egymást érik a steakhouse-ok, a londoni stílusú éttermek, és ezek közül is bőven lehet választani. De hát a többi helyen is a nemzetközi konyha jelen van mindenütt, tehát hogyha nem szeretnénk kínait enni, akkor tényleg számos más dolgot is választhatunk. De hogyha elmegyünk vidékre, kisebb településekre, akkor azért a helyi vízvilág az biztos, hogy kellemes és érdekes lesz, de szokatlan számunkra. A piacok azok tényleg elképesztőek. Meséltem már arról, hogy ilyen végtelenített óriási póló erdőbe is egyszer belekeveredtem, amikor egy klasszikus kínai piacot meglátogattam, de emellett vannak olyan piacok is, ahol élő állatokat is árulnak. Hát ugye legendás, vagy inkább hírhet volt a wuhani, ahol hát mindent lehetett kapni a krokodiltól, a kistigrisen át a legkülönbözőbb állatokig, a tobzoskáig. Én magam a wuhaninál nem voltam egyébként, de voltam jó pár kínai piacon. Itt Kínában olyanon is, ahol élő állatokat árultak, hát a legtöbbet egyébként békákat, meg különböző hüllőket láttam, és meg természetesen csirkét rengeteget, tehát a hagyományos Európában is megszokott állatokból volt a legtöbb, de azért különböző hüllők azért szintén voltak ott, meg tényleg a legváltozatosabb tengeri élőlények, ilyen kis hirtelen odarakott akváriumban. Szegények azért nem érezték olyan jól magukat, mint mondjuk a tókiói piacon a nagy akváriumban. De azzal együtt azért arra fel kell készülni, hogy itt tény és való nem olyanok az előírások, mint mondjuk egy nyugat-európai vagy egy japán piacon. Tehát az biztos, hogy oda kell figyelni, hogy mit bír a gyomrunk. Hozzáteszem, én soha semmilyen fertőzést nem kaptam, amiután Kínából hazajöttem. Minden esetben jókat lakomáztam, és hogyha megfelelő éttermet választunk ki, akkor nem lesz semmilyen jellegű problémánk, azt kell mondanom. Tehát az olyan, hogy nálunk is el tudunk menni olyan vidéki piacra, ahol nem biztos, hogy a talponállóban fogyasztanánk el az ebédet, mert Kínában ez azért fokozottan igaz, mert itt azért a helyi ANTS-nél sem gondolom azt, hogy napi szinten ellenőriz jó pár helyet. De az kétségtelen, hogy vannak luxus éttermek, vannak nagyon szuper étkezdék, és elfogyaszthatjuk mondjuk a szecsuáni falatokat olyan étteremben is, hogy azt kell mondanunk, hogy ez tényleg ötcsillagos. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot hallották, és benne a műsorvezetőt, kis Robert Rihárdot. Garai Bendegúr segítőtársam nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!